60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A háborúpártiak óriási támadást indítottak Orbán Viktor miniszterelnök ellen a békemisszió miatt, mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalára feltöltött videóban. Mencer Tamás közölte, a békemisszióra azért van szükség, mert az egy erkölcsi, morális, keresztényi kötelesség, hiszen emberek halnak meg, ráadásul 100 000 szám, köztük magyarok is. Hozzátette, azért is szükség van a békemisszióra, mert óriási a háborúnál az eszkaláció veszélye, a harmadik világháború kockázata. Mencer Tamás hangsúlyozta, hogy ráadásul ennek a konfliktusnak nincs megoldása a harctéren, a csatatéren, ahol csak halottak vannak. Az M1 információja szerint a magyar-szlovák egyeztetéseken felvetődött, hogyha Ukrajna nem biztosítja az olajszállítást Magyarország és Szlovákia felé, akkor válaszlépésként nem zárható ki az a lehetőség, hogy korlátozzák vagy felfüggesszék az Ukrajna felé menő áramszolgáltatást. Hangzott el az M1 aktuális csatorna híradójában. Az M1-nek szakértők megerősítették, hogy szlovák-magyar koordinálással elvileg ez megvalósítható. Ukrajna áramimportjának nagyjából 40%-a az ukrán-magyar határon megy keresztül. Hortai Olivér, a Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője a műsorban elmondta, ma Ukrajnának a legnagyobb energetikai problémája a villamosenergia rendszerben van. A háború kezdete óta az ország elveszítette a saját villamosenergia termelő kapacitásának 3/4-ét, ezért időről időre hosszantartó, nem tervezett áramszüneteket kell tartaniuk. A hajléktalan ellátó szervezetek készülnek a téli krízis időszakra, és a kormány biztosítja az ehhez szükséges forrásokat, mondta a Belügyminisztérium szociális ügyekért felelős helyettes államtitkára Budapesten sajtótájékoztatón. Csizi Péter közölte, a hajléktalan ellátó szervezetek nyár közepén megkezdik a felkészülést a téli időszakra, és ehhez a kormány többletforrásokat biztosít. A BM a hajléktalanokért közalapítványt bízta meg azoknak a pályázatoknak a lebonyolításával, amelyek segítik a hajléktalan ellátó szervezetek munkáját a krízis időszakban. A pályázati kiírások július 31-én megjelentek, többi között a diszpécser szolgálatok, a krízisautók, eszközbeszerzések, gyógyszerek, kötszerek, egészségügyi szolgáltatások támogatására, ismertette a helyettes államtitkár. Országszerte egységesen 8 órától 14 óráig tartanak nyitva a kormányablakok augusztus 3-án szombaton, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a távirat irodával. Hozzátették, ez alól a Péceli és a zalakarosi helyszínek jelentenek kivételt. A közlés szerint az augusztus 20-ai hosszú hétvégét érintő munkanap áthelyezés miatt augusztus 17-e és 20-a között azonban zárva lesznek a hivatalok. Az egyéb kormányhivatali ügyfélszolgálatok rendkívüli nyitvatartásáról javasolt a kormányhivatalok.hu oldalon tájékozódni, közölte a minisztérium. Folytatódik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kiemelt nyári ellenőrzése. Az eddigi vizsgálatok számos szabálytalanságot tártak fel, a szabályszegők sokat kockáztatnak. Augusztus 1-től ugyanis duplázódott a mulasztási bírság, így akár 2 000 000 forintos szankcióval is számolhat például az, aki be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztat, vagy elmulasztja a nyugtaadást, közölte a NAV a távirat irodával. Közölték, az idén is kiemelt kiemelt figyelmet szentelnek a Balaton környékén működő adózók ellenőrzésére, amelyből nem maradnak ki a termékértékesítők, a szolgáltatást nyújtók sem. Az ellenőrzések legalább őszig, az idegenforgalmi szezon végéig tartanak. Az ellenőrzésekben az érintett vármegyék mellett számos más vármegye ellenőrei is részt vesznek. A szezon elején, július második hetében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szakemberei mintegy 245 kg terméket vontak ki a forgalomból, és 4 esetben indítottak eljárást a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés folyamán Balaton környéki vendéglátóhelyeken, jelentette be a hatóság a távirat irodához eljuttatott közleményében. A szezon elejére időzített vizsgálatok középpontjában a vendéglátóhelyek higiéniai állapota, az alapanyagok nyomon követhetősége és megfelelősége, valamint azok kezelésének ellenőrzése állt. Végül az időjárásról. Szombaton általában derült vagy gyengén felhős napos idő valószínű, de északkeleten erőteljesebb gomoly felhő képződésre számíthatunk. Ott szorványosan várható záporeső zivatar, máshol csak egy-egy záporzivatar lehet. Az északnyugati északi szél megélénkül, sokfelé megerősödik. A hőmérséklet szombaton 26 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Szeretettel köszöntöm Önöket a műsor szerkesztője Gronda János nevében is. Adásunkban az elektromos autók létjogosultságának kérdéskörével foglalkozunk. Összeállításunkban szó lesz az elektromobilitás téveszméiről, az akkumulátorok gyártásának visszásságairól és a zöld töltési lehetőség illúziójáról. Dr. Vasárus Gábor László geográfust, a Regionális Kutatások Intézetének munkatársát és Németh József Lukács biofizikust, a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának tanárát hallják.
Egyrészt azt tudni kell, hogy az országonként nagyon eltér. Hát például Norvégiában, ahol tipikusan az volt, hogy vettek a benzinüzemű autó mellé még egy elektromos autót, amit a nagyon olcsó vízerőműves áramból töltenek, ott elégedettek az emberek. Ott mindössze 11% mondta azt, hogy nem tetszik neki. Szicíliában ennél sokkal rosszabb a helyzet, ez nyilván nagyban függ a helyi infrastruktúrától, az, hogy mennyit kell menni az autóval. Nyilván egy olyan területen, ahol mit olyan fjordon belül kell furikázni 5 kilométeres távon, ott teljesen az elektromos autó. Nagyon függ a hőmérséklettől, például, hogy hogyan tölt az elektromos autó. Ezért mondjuk Szicíliában kicsit problémásabb egy elektromos autó, mint mondjuk Norvégiában a hidegben. Azt is hozzá kell tenni, hogy még ennél rosszabb számok is vannak egyébként, ha globális léptéken nézzük, mert Ausztráliában még az amerikainál is elégedetlenebbek az elektromos autóval. De itt a fő probléma az az, amit nem nagyon szoktunk figyelembe venni, hogy ez a visszaesés, ez gyakorlatilag nem az elektromos autóról szól elsősorban jelenleg. Az elektromos autókkal eddig is voltak fluktuációk. Tehát 2022-ben, 23-ban ennél nagyobb fluktuációk voltak pozitív, mert negatív irányban is. Egy új technológiánál ez egyébként viszonylag normális, hogy kijön egy új típus, akkor hirtelen az népszerű lesz, aztán visszaesik, és akkor egy ilyen hullámgörbe alakul ki. A jelenlegi helyzet az gyakorlatilag adózási kérdés. Ugye az elektromos autó az nem azért terjedt most hirtelen el Európában, mert az elektromos autóba egy hirtelen beleszerettek az emberek, hanem egy adó. Viszont gyakorlatilag az adórendszeren keresztül egy gigantikus mennyiségű pénzt visszaadtak az embereknek. Gyakorlatilag egy hasonló szavazatvásárlás volt, mint bármilyen más ilyen technológiánál, amikor osztjuk a pénzt. Ez gyakorlatilag az volt a lényege, hogy annyi pénzt adtak a németek, az amerikaiak az elektromos autóra, hogy gyakorlatilag megérte elektromos autót venni, akár második, harmadik autónak, vagy a cégbe furikázni. Mert egyszerűen adózási kedvezmény volt, ugye parkolódíjra való kedvezmény, nagyon sokszor kaptak áfa kedvezményt még ezen túl. Gyakorlatilag, mivel ezek a kedvezmények most lettek tekerve, de most nem veszik ezeket az elektromos autókat. Most már csak az veszi az elektromos autót, aki tényleg szerelmes az elektromos autóban, mint típusba, és ő személy szerint akar valamilyen elektromos autót. Általában ezek az emberek nem is a kicsi elektromos autókat veszik, hanem a jó kis batársugokat, meg versenyautók, akik a 400 lóerőért veszik az elektromos autót. Tehát azzal a téveszmével először is le kéne számolni, az elektromos autó az környezetbarát. Nem, az elektromos autó az egyrészt adópolitikai eszköz volt, másrészt meg arról szólt, hogy most mit tudom én, egy Merci árából tudtál venni egy Porsche teljesítményű autót. Ennyi. Tehát ez teljesleges túlcizellálni. És ez azért fontos kiemelni, mert van két szekta, ami kialakult. Van egy elektromos autót imádó szekta, aki kizárólag ilyen cherry pickingbe csak a pozitív dolgokat hajlandó figyelembe venni. Meg van egy elektromos autó gyűlölő szekta, aki meg csak a negatív dolgokat hajlandó figyelembe venni, és sajnos ez meg a tudományos munkákban sokszor visszaköszön, hogy a módszertan direkt úgy van kiválogatva, hogy aki az elektromos autó rosszságát akarja kimutatni, az mondjuk a kutatásában a hangsúlyt a például lítiumbányászat környezeti hatásaira teszi, aki az elektromos autó jóságát akarja kimutatni, az mondjuk kizárólag arra koncentrál, hogy hát ez nitrogéntartalmú vegyületeket nem bocsájt a város légkörébe. Viszonylag kevés az a kutatás, ami a teljes értékláncon végigmegy. Egyébként ezek nagyjából kimutatják, hogy az elektromos autó egyébként semmivel se jobb, mint a hagyományos autó. Nagyon egyszerű példát mondva, a dugó elektromos autóból pont úgy néz ki, mint a benzinüzemi autóból. Meg az a helyzet, hogy ha valaki, tehát ahhoz nagyon elfogultnak kell, vagy fanatikusnak lenni, hogy valaki azt gondolja, hogy a milliárdos mennyiségű benzin- és gázolajüzemű jármű okozta problémára az a megoldás, hogy gyártunk másik 1 milliárd járművet, csak eltérő hajtáslánca, valóság ennél sok egyszerűbb volt. Az történt, hogy pár vállalkozó, mint például Elon Musk, meg mondjuk a kínai állam rájött arra, hogy az autógyártás az viszonylag jól le van játszva. Ott megvoltak a piaci szegmentációk, versenyautóban tudjuk, melyik olasz cégek vezettek, mit tudom én, a szedánokban melyik német cégek vezettek, mit tudom én, az izomautókban meg melyik amerikai cégek vezettek. Ez egy lejátszott piac volt. És akkor mondták azt, hogy elektromos autókban meg ez nincsen meg, az gyakorlatilag egy új lap, és gyakorlatilag annyi történt, hogy az autóiparban, akik be akartak lépni új szereplőként, azok az elektromos autót létrehozták. Kínának ez egy tudatos tervezett akciója volt, hogy az európai autóipart így akarja kiszorítani a globális autópiacról. Erre hatalmas nagy állami támogatásokat adtak, tehát Kínában egyébként gyakorlatilag olyan dotációja van az elektromos autónak, hogy mi azt itt el nem tudjuk képzelni Európába. És ennek az volt az egyik oka, hogy ők pontosan tudták, hogy globális újra szegmentálást így tudják elérni. És ez olyan sikeres volt, hogy gyakorlatilag, hát most egyszerűen akarom megfogalmazni, Kína egy ügyes gazdasági marketing trükke bevitte a málnásba Európát.
Az akkumulátorok most, ami pillanatnyilag az elektromobilitásban, illetve a különböző elektronikai kütyüknek az üzemeltetésében, tehát akár telefon, akár laptop, akár ugye autó esetben a lítium alapú akkumulátorok, ezek a leggyakrabban használtak. Ezek közül a lítium alapú akkumulátorok közül van két technológia, az egyik az egy kiforrottabb, és már gyakorlatilag teljes egészében kifacsartuk belőle az utolsó cseppet is, amit még energiasűrűség tekintetében ki lehet. Ezek az úgynevezett NCM akkumulátor technológia, ez az, amit mi gyártunk itt Magyarországon. Tehát Magyarországon gyakorlatilag csak erről van szó. Ez a betűszó, ez a katódnak az anyagi összetételére utal, tehát nikkel, kobalt és mangán. Ebből van az akkumulátornak a katódja, illetve nyilván ezeknek lítium sói volt, tehát ezeknek az oxidoknak is lítium sókból áll össze, és ez gyakorlatilag ezt tárolja a töltés mennyiséget. Ezek viszonylag jól, tehát tényleg technológiailag nagyon jól kiforrottak. Van neki szokásos, amiket szoktunk emlegetni, szokásos a hátulütői, ez ugye egyrészt a tűzveszélyesség, ugye ezt nem kell szerintem senkinek mostanra már bemutatni. Másrészt hőmérsékletérzékenység, és ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy a norvégoknak sokkal nagyobb hátrányuk van, mert a hideg éghajlat az sokkal hamarabb is jobban tönkrevágja a lítium akkumulátort, mert mint az olyan mínusz 10 fok alatti hőmérséklet, az hamarabb tönkrevágja a lítiumos akkumulátort, mint mondjuk a különösebben meleg. Tehát olyan 60 fok környékéig nagyon korrektül elkocognak a lítiumos akkumulátor. Hát azért azt még nem mindig szoktunk itt érezni. Jó, nyilván, hogyha mondjuk egy ilyen matfekete kocsiba berakjuk, akkor ott azért lokális hőmérsékleti körülmények azért tudnak emelkedni. Na a lényeg az, hogy ez az egyik fajta technológia, ez a NCM, ugye ez általában ugye a katód anyagoknak a használata, tehát mind a nikkel, a kobalt, illetve a lítium, ez mind a három eléggé szűkösen áll rendelkezésre. Emiatt aztán nagyon nagy lendülettel fejlesztik a kereskedelmi forgalomban már nagyon jól teljesítő lítium-vas-foszfát, ezek az új akkumulátorok, ezek jobb teljesítménnyel rendelkeznek a hőmérsékleti tartományban, kicsivel gyorsabb töltést is bírnak, az energiasűrűségük az még nem akkora, viszont abszolút nem tűzveszélyesek. Ez nagyon-nagyon fontos szempont, hogy nem tűzveszélyesek, és ezeknek a gyártás technológiája, ez egyelőre még kínai monopólium. Tehát 100%-ban Kínában gyártják az összes ilyen cellát, és ezeknek a gyártás technológiáját nem telepítették még. Tehát ilyen gyárnak a létesítéséről még nincsen szó. Tehát hozzánk az úgymond a már kiszolgált legacy modelleknek a gyártását telepítették gyakorlatilag. Ezen kívül ugye nyilván a csőben már ott vannak a fejlesztések, tehát a legnagyobb iparági lelkesedés azt a szilárd testalapú akkumulátorok irányába hat, ahol az elektrolit oldat van teljes egészében kicserélve, és gyakorlatilag egy membrán helyettesíti ezt az elektrolit oldatot, amin keresztül az ionok vándorolnak, és gyakorlatilag ténylegesen az energiatárolást így látja el ugye egy akkumulátor, hogy van ugye a katód, meg az anód, és közte van egy elektrolit oldat, amin keresztül vándorolnak az ionok. Na most ezt az elektrolit oldatot, ez az, amit ugye mindenki, aki felejtett már benne lejárt elemet a távkapcsolóba, azt tudja, hogy ez mit okoz ez az elektrolit oldat. Ugye ez a szép gyönyörű sókiválás, ami ott az elemen elkezd megjelenni, és ami ugye megrohasztja gyakorlatilag az egész berendezésünknek a belsejét, hogyha kijön belőle. Na ezzel próbálnak leszámolni az ilyen szilárd testalapú akkumulátoroknál, de ezek gyakorlatilag most vannak az éppen kigörülne kísérleti stádiumból, tehát ezeknek nagyjából 10-15 év a kereskedelmi forgalomba hozatala. Most pillanatnyilag ez a vas-foszfát akkumulátor technológia az, ami a következő nagy felívelést fogja hozni, és ez nagyjából 5 éven belül megjelennek gyakorlatilag mindenféle készülékben majd. Energiatárolás az mindig, tehát nem tudunk gyakorlatilag, elméletileg sem tudunk olyan módszert kitalálni, hogy az elektromos energiatárolás az versenyképes legyen energiasűrűség szempontjából egy fosszilis üzemanyaggal. Nagyjából 60-70-szeres előnyben van a fosszilis üzemanyag, abból a szempontból meg talán még nagyobb, hogy amit elhasználtál benzint a kocsiban, azt nem kell már vinned magaddal, míg az üres akkumulátort azt ugyanúgy kell hurcolni. Tehát ez gyakorlatilag, tehát az elektromobilitás, ez igazából egy lejátszott kör volt, a 1900-as évek elején versenyzett egymással már a belső égésű és az elektromos autó. Nyilván akkor még a klasszik ólomsavas akkumulátorokkal, de volt elektromos mobilitás már. Egyszerűen elvesztette a versenyt, mert sokkal jobb az energiasűrűség a fosszilis tüzelőanyagoknak. Na most az, hogy újra elővettük ezt a versenyt, ez igazából csak amiatt van, mert a világ kibocsátásának olyan 2,5-3%-át adják a személygépkocsik. Tehát a személygépkocsik, vagy személyi mobilitás, az olyan nincs igazából 2,5%, mint amivel hozzájárul a globális CO2 kibocsátáshoz. Viszont a környezettudatos és olyan jólétben élő emberek, akiknek már van ideje azzal foglalkozni, hogy milyen az úgymond a karbonlábnyomuk, őnekik ez a legjobban ez szúrja a szemüket. És ez igazából egy ilyen pszichológiai. Tehát ez egy ilyen, hát most nem jut eszembe hirtelen magyarul neve, ez egy virtue signaling, az, hogy én teszek a környezetemért azért, mert én elektromos autóval járok. Az, hogy annak az elektromos autónak a járulékos kibocsátása az körülbelül 2-3-szorosa, ugye Kínában a kínai hálózati viszonyoknak a karbonlábnyoma mellett gyártott akkumulátor elemekkel, azt járathatja az ember folyamatosan, azt az elektromos autót nem fogja tudni visszaszedni azt a kibocsátást, ami már benne van.
Everything right. Love is gonna win the fight. It's gonna make everything right. Love is gonna win the fight. It's gonna make everything right. Love is gonna win the fight. It's gonna make everything right. Love is gonna win the fight. It's gonna make everything right. Love is gonna win the fight.
Egyrészt az országonként nagyon eltér. Tehát maga, és akkor először maradjunk csak az elektromos autó környezeti lábnyománál, tehát azért nagyon nem mindegy, hogy egy elektromos autót milyen országban működtetsz. Mert mondjuk Franciaországban, ahol gyakorlatilag a széndioxid kibocsátás nélkül atomerőművekben megtermelt árammal töltöd az elektromos autót, az jó. Ott valószínűleg egy jól kihasznált elektromos autó az tud környezetbarátabb lenni egy modern benzinüzemű autónál egy teljes élettartam alatt. Ez opció, ez nem mindig valósul meg, mert ez nagyon függ attól, hogy hogyan, miként használjuk. Mert például az elektromos autó tökéletesen jó arra, hogy a városban használjuk, például taxiként vagy buszként, mert ott egész nap megy. Ha te megveszed azért, hogy munkába járjál vele, és a nap 90%-ában vagy a munkáján a parkolóba áll, vagy otthon a garázsba, akkor a beépített, tehát a gyártáskor keletkezett széndioxid kibocsátásával nem fogod visszatermelni, hiába nem pöfög, ugye. Másrészt, ugye, hogyha ezt mondjuk egy Lengyelországban használod, ahol meg szénerőművekbe termelik meg az áramot, vagy Magyarországon, ahol tipikusan esti csúcs idején a százhalombattai hőerőműnek az áramából tankolod a idézőjelben tankolod az elektromos autót, akkor az nagyon nem környezetbarát, még véletlenül se. Ugye itt egy kicsi probléma van, hogy az elektronokon nincsen címke, hogy honnan jön, szóval ezt azért mondjuk az átlag felhasználó nem tudja, de azért ez egy globális probléma. Másrészt az sem mindegy, hogy milyen az országnak a szerkezete. Tehát mondjuk egy olyan országban, mint Dél-Korea, ahol nagyon tömött, pici, kompakt, olyan értelemben kompakt városok vannak, hogy nagyon sűrűn van beépítve, hiába nagy kiterjedésűek, ott van rációja az elektromos autónak, mert nagyon sűrűn vannak töltőállomások, egy ember viszonylag kis távolságot tesz meg, viszont, tehát például arra jó. Arra, hogy Amerikában mondjuk ezzel menje, mondjuk mit tudom, Kaliforniában egyik városból a másikba, arra teljesen alkalmatlan. Ez mutatja is, hogy ebben a két országban szinte teljesen ellentétes az elégedettség az elektromos autókkal, mert máshogy használják. Tehát mit mondtam, Magyarország esetében például ez tipikus példa, hogy arra, hogy mondjuk egy itt a légkondi szerelő Szegeden belül 300 métereket menjen, arra jó az elektromos autó, arra, hogy te Szegedről Budapestre oda-vissza járjál, arra nem jó az elektromos autó. Tehát maga az, hogy hogyan használjuk, már befolyásolja. Az, hogy milyen árammal töltjük, az még egy nagyon nagy buktató, és akkor egy fontos tévhitet. Tehát az, amikor azt mondják az emberek, hogy az elektromos autó jó, mert majd napelemről töltöm, az a legnagyobb hazugság, amit saját maguknak mondhatnak. Az elektromos autó tipikusan este töltjük, amikor hazaérünk. Az elektromos autó olyankor fosszilis áramról megy, mert akkor lépnek ki pont a megújulók a napi áramhálózatból. Ugye napközben sokat termelnek, de hát akkor vagy a munkáján vagyunk az autóban, vagy éppen a gyereket hurcoljuk az iskolába, vagy éppen a boltba járunk vele. Hát tuti, hogy nem akkor töltik elektromos autót. Este töltik, vagy kora délután, amikor a napi csúcsfogyasztás van, ami most folyamatosan dönti a korábbi napi csúcsokat napról napra, hétről hétre egész Európában. A áramhálózat már így is instabil, és akkor még erre akarunk rátenni egy olyan fogyasztást, hogy egy elektromos autónak a töltője, és akkor most a szolidabbakról beszélünk, nem a durva gyors töltőkről, az négyszeres egy háztartás teljes fogyasztásának. Most képzeld el, hogy egy paneltelepre ilyen töltőkből berakunk annyit, hogy mindenki tudjon elektromos autót tölteni, akkor gyakorlatilag 4 ugyanolyan elektromos hálózatot ki kéne építeni, mint ami van, vagy egy olyat, aminek 4-szer akkora kapacitása. Tehát az USA-ban 500 milliárd dollárra tervezik azt, hogy 2035-ig mit kell a városokba befektetni, csak arra, hogy a elektromos hálózat ne omoljon össze a töltőktől. Tehát az nem az, hogy fejlesztik, az a szinten tartáshoz kell. És ebben nincsen benne az erőmű építés, tehát ez csak a vezeték meg a transformátor építés. Tehát ebben még az nincsen, hogy honnan lesz áram hozzá. És tehát innentől kezdve egyébként valójában az elektromos autó az esti fosszilis áramhasználatnak az extráját növeli meg, tehát valójában a szén karbonlábnyomát az európai áramhálózatnak minden országban brutálisan növelni fogja. Mondom, van egy-két szerencsés ország, ami kivétel, mint Norvégia. De az a kivétel, nem a szabály. A másik, hogy ugye ez például olyan példák vannak már Hollandiában, például az elektromos autók töltését délután 6 és este 9 között pont ezért már korlátozzák. Sőt, most már egyes városokban 4 órától este 9-ig van korlátozva. Ez most még egy egyedi kivétel, de egyébként ez lesz a szabály. Azt is hozzá kell tenni, hogy elektromos autó jelenleg ugye nincs jövedéki alap. Tehát elektromos autó az jelenleg arról szól, hogy egy halompénzt az állam ad az embereknek, hogy vegyenek elektromos autót, amin ők spórolnak pénzt a benzinen. Tehát mindenki pénzéből a gazdagoknak okozunk üzemanyagár csökkenés gyakorlatilag. Tehát ez egy ilyen perverz újraelosztás. Tehát ez a szociális igazságosságnak pont az ellentetje, és én nagyon furcsálom, hogy a magyar szociológusok erre még nem szálltak rá. Mert ez egy nagyon jó kutatás. De a lényeg, amit mondani akartam az egészből, hogy ezzel azt érjük el, hogy gyakorlatilag tehát az egész rendszert már leterheljük. És akkor eljönnek rá még az akkumulátorgyárak, egy javat óra akkumulátor kapacitásnak az előállítása, tehát nem a feltöltés, hanem a legyártásához kell 60 gigawatt óra áram. Vagyis energia. Ennek nagyjából a fele áram, fele meg hőenergia formájában kell. Itt ugye a hőenergiát tipikusan földgázból gyártják, és az azt jelenti, hogy Hát egyrészt iszonyatosan nagy környezeti lábnyomban van ennek, mert irgalmatlan sok széndioxidot termel. Tehát az aztán, hogy a akkumulátorgyára környezetbarátok lesznek valaha, az a habos mese kategória, vagy ha szigorúban akarok fogalmazni, akkor a szemtelen hazudozás. A másik, hogy ugye az is egy totális téveszme, hogy ezek majd napelemről fognak menni ezek a gyárak, mert a kémiai folyamatokat nem lehet kibekapcsolgatni, ezek éjjel-nappal mennek egész évben. Tehát hogy amikor van egy ilyen papír, ugye mint ez Magyarország aksi gyáraknál is volt, hogy mennyi energiát használnak, meg vizet, meg áramot csúcsfogyasztás időszakában az akkumulátorgyárak, azt úgy kell érteni, hogy az a csúcsfogyasztás az az év 95%-ára igaz. Tehát az nem úgy van, hogy így néha ilyen vannak ilyen csúcsok, hanem gyakorlatilag a leállásokon kívül annyit fogyaszt egy akkumulátorgyár. Mert ezt csúcsra kell pörgetni, mert csak akkor éri meg technológiailag, itt nincsen kibekapcsolgatás. Tehát ezt is miből fogjuk ellátni, gázból vagy áramból? Ez pont ugye, gyakorlatilag Kínában vannak olyan akkumulátorgyárak, amiknek több áramot termelnek meg széntüzelésű erőművekkel, mint amennyi a Magyarország teljes áramfogyasztása, tokkal, vonóval. És gyakorlatilag ez így van most is, és egyébként például az, hogy a magyar kormány miért van annyira rászorulva például az orosz gáznak az importjára jelenleg, abban nem kicsi szerepe van annak, hogy mi leszerződtünk a kínai gyárakkal, hogy biztosítjuk nekik az áramot meg a gázt, ami kell a termeléshez. És például ez egy kötés számunkra, hogy nekünk irgalmatlan olcsón, irgalmatlan sok gázt kell odaadnunk ezeknek a gyáraknak. Ha nem, akkor gyakorlatilag mi fizetünk nekik azért, hogy itt legyenek. És ez egyébként nem magyar sajátosság, tehát egyébként, ha valaki elkezd kotorászni az akkumulátorgyáraknak a nemzetközi irodalmában, ez egyébként szinte mindenhol egy buktató. Tehát ez egyébként Spanyolország ugyanúgy buktató. Politikusok először mindenhol tűzzel-vassal küzdenek, hogy hozzájuk jöjjön akkumulátorgyár, mert azt hiszik, hogy ott majd akkor lesz hoz technológia újítást. Már elhangzott, nem hoz, ide csak összeszerelő üzemeket hoznak, tehát gyakorlatilag ilyen Banglades típusú, csak itt nem cipőt gyártanak, hanem fröccsöntött műanyag akkumulátorházat, és minden mást azt úgy hozzák Kínából. Tehát azt tudni kell, hogy az összes érdemi technológiai hozadott részt azt Kínából elhozzák hajóval, olyan hajókkal, amik 25 ezer liter gázolajat elpöfögnek, mire ideérnek, meg olyan buldózer termeli a lítiumot ki, ami szintén csak gázolajjal fog menni, mert arra nincs opció, hogy az valahol akkumulátoros legyen, mert amit mondtál például, szerintem nagyon sokan nem értik. Tehát egy hajó sosem lesz akkumulátor üzemű, mert egy hajóba belemegy 25 ezer liter gázolaj. 25 ezer liter gázolajat azt nagyjából 500 000 tonna akkumulátort tenne ki. Tehát a 200 ezer tonnás hajóra rá kéne pakolnunk 500 ezer tonnányi akkumulátort, hogy el tudjon Kínától idáig jönni üzem biztosan. És ez a fél tégla úgy süllyedne. A másik probléma az egész, hogy a buldózerre se tud aksit tenni, hanem az is gázolajjal fog mindig menni, kivéve a kobalt bányászat az ilyen szempontból jó, mert az nem széndioxid intenzív, mert az gyerekmunkával csinálják meg rabszolgákkal. Tehát az egész elektromos közlekedés környezetbarátságáról nagyjából ennyit. Szerintem egyébként a szűk keresztmetszet még nem is ez lesz, hanem a víz. Ugyanis egy fontos dolgot ki kell menni, az akkumulátor gyártáshoz nagyon tiszta, lágy víz kell. Tehát itt, de az van, mint amivel nálunk így, hát megint mondom, ha finoman akarok fogalmazni, akkor ferdítés volt, ha szigorúbb lennék, akkor valószínűleg ez a szándékos hazudozás kategória volt. Én nem is tudom, hogy ezt kimondta ki először Magyarországon, ez ilyen szállóigeként elterjedt, és végén már szerepek is mondták, hogy majd szürke vízzel fognak működni az aksi gyárak. Ez nagyon vicces, mert az akkumulátorgyárak azok olyan tiszta vizet igényelnek, hogy még a csapvizet is szűrni kell meglágyítani nekik. Tehát brutális víztisztító üzemeik vannak egyébként ezeknek a gyáraknak. Tehát itt aztán az, hogy szürke vizet fognak használni, az a habos mese kategóriája. De ez nem igaz, és gyakorlatilag például Spanyolországban nagyon-nagyon szeretnének akkumulátoripart, de ott például a telepítő tényezőkben az egyik szűk keresztmetsz az, hogy ott sincsen hozzá elég víz. Tehát nagyon kevés helyen tudják a aksi gyárakat megcsinálni. És úgy, hogy ott aztán betartatják velük a környezetvédelmi előírást, amiről Kelet-Európában szó nincsen, és ilyen szempontból egyébként fölösleges Magyarországra mutogatni, mert ez egyébként az összes többi, hát mondjuk úgy, hogy
most függő jön túl.
Hát igen, tehát gyakorlatilag a Bécstől keletre lévő összes országra igaz ez. Tehát azért gyakorlatilag ez nem működik. És az utolsó dolog, hogy ráadásul ugye azt tudni kell, hogy itt Kínának van egy nagyon szigorú policia. Tehát ők az akkumulátoripart otthon tartják. Ki a már hogy mondjam, kimenőbe lévő technológiákat viszik, és annak is az alacsony hozadott rész. Tehát mondom, fröccsöntünk műanyag házakat, ami bele lesz pakolva az akkumulátor, meg legfeljebb, mit tudom én, a katódot, meg a anódot, mi csavarozzuk bele. De az összes érdemi, magas hozadott értékű gyártás az Kínában van, és kötelezően ott kell lenni erről Kínának, dokumentumai vannak, amik egyébként interneten elérhetőek nagyon minimális nyomozással, nem kell hozzá tudni kínaiul, mert minden kínai dokumentum fenn van angolul. Ennél kicsit jobb a helyzet a koreai gyárakkal, mert ők már engednek minimális beszállítót, tehát ők már mondják azt, hogy mondjuk esetleg mondjuk valami nagyon környezetszennyező üzemet megépítenek Magyarországon is, katódgyárat mondjuk. De itt tudnánk, hogy amikor arról van szó, hogy majd itt technológiát hoznak a gyárak, az azért is, mert itt az európai beszállítóláncot, tudod, hogy néz ki a kínai akkumulátorgyáraknak? Tehát azok a cégek, a magyar vállalkozó, aki tud szerződni a kínai gyárral. A szolgáltató, aki a fénymásológépet karban tartja, a biztonsági őr, meg a légkondi szerelő. Ugyanis a kínaiak a teljes beszállítói láncot hozzák. Tehát ők kínai alkatrészből kínai akkumulátort raknak össze bangladesi munkásokkal Gödön. És akkor ott gödi munkás, az a biztonsági őr, a szakács, meg mondjuk, mit tudom én, a targonca kezelő.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Zöld Hullám, melyben az elektromos autók létjogosultságának kérdéskörével foglalkoztunk. Az adás szerkesztője Grunda János volt.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A gekkók kis és középméretű gyíkok, melyek a meleg mérsékelt övezeti és a trópusi éghajlatú területeken élnek. Megtalálhatók a sziklás sivatagokban, a hegyekben, a dzsungelekben, valamint a füves és a városi területeken egyaránt. És itt érkeztünk el mai témánkhoz. Egyfajuk ugyanis, az úgynevezett kocsi gekkó már bizonyítottan több magyarországi városban megvetette a lábát. Erről dr. Babocsai Gergelyt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű és hüllővédelmi szakosztályának elnökét kérdeztem.
A gekkók egyébként jó néhány fajuk a világon nagyon is jól terjed, és invazív fajokként előfordulnak. Általában nyilván trópusról trópusra, vagy szubtrópusról szubtrópusra terjednek. Már csak azért is, mert nagyon sok fajuk egészen ember közeli élőhelyeken él, és pusztán az áruszállításainkkal, vagy a dolgaink ide-oda hurcolásával simán áttelepítjük őket egyik kontinensről a másikra. Jól el vannak mindenütt igazából, jól elbújnak azokon a helyeken, ahol mi élünk, rovarokkal táplálkoznak, és aztán akár egy bútordarabbal, egy konténerrel, minden további nélkül eljutnak egyik kontinensről a másikra, és mivel ott is ugyanolyan úgynevezett szinantróp állatként működnek, mint ahonnan származnak, vagyis az ember közelében élő állatként, ezért nagyon jól megtelepednek. Aztán van egy érdekes dolog ezekkel a gekkókkal, hogy az ember közelségét kedvelik, tehát például épületekben is előfordulnak, hogy az ilyen fajok képesek esetleg melegebb klímáról, hűvösebb klímára költözni, mert hogy az ember környezetében hiába él az ember hűvösebb klímán, hát fűt télen, emiatt fagymentes környezetet tud biztosítani, és hogyha egy-egy ilyen gekkó meg tud telepedni ilyen helyen, akkor annak ellenére, hogy azt gondolnánk, hogy szubtrópusi vagy trópusi, egész jól el van mérsékeltevi, vagy akár hűvösebb klímán is, csak azért, mert mi a fűtésünkkel biztosítjuk számára a megfelelő körülményeket. De egy ilyen faj az, ami nálunk megjelent, vagy felbukkant, most már több helyen egyébként, mert nem csak Budapesten, de tudunk egy gyulai populációt, ott egy kertvárosban él egy nagyon érdekes kis populációja ennek a gekkónak, illetve van egy betelepített, egy balatoni településem, illetve volt egy korábban, amelyik ismert volt, és még tudományos publikációkba is bekerült, talán valamikor a 90-es években, a budapesti, az M7-es, M1-es kijáratánál, ott az Osztyapenko szobornál, vagy a Dajka Gábor utca magasságában volt néhány olyan régi társasház, amelyeknek klasszikus régi belső lépcsőházaik voltak üvegfalakkal, meg egyebekkel, és ott egy akkori hobbi állattartó néhány állatot elengedett, és azok megtelepedtek azon a házon, és egy ismert önfenntartó populáció élt teljesen függetlenül emberi behatástól. De az emberi behatás az volt, hogy a házat, vagy a lakásokat fűtötték, a fűtött lakások a lépcsőházat temperálták, és a temperált lépcsőházban ezek az állatok minden további nélkül átteleltek. És még egy populáció bukkant fel, ez pedig a Budapest 9. kerülete, ahol az elmúlt években a MMA-nek, a kétértő hüllővédelmi szakosztályának a térképező oldalán, a HERP térképen, amelyről már korábban mi beszéltünk, felbukkant néhány adat erről a kis gekkóról, és mi is tudtunk néhány korábbi adatot ugyancsak a 9. kerület környékéről, ami alapján erősen felvetődött a gyanú, hogy ez a kis állat ott is megtelepedett. És ez a gekkó egyébként az úgynevezett kocsi gekkó, amit egy szeméről neveztek el, egyébként régen csupaszúja gekkóként volt ismert Magyarországon, ez a Mediodactylus kocsi nevezetű kis gekkó, amelyik Balkánon fordul elő, illetve nagyon közeli rokoni fajai, amelyeket korábban nem tudtak megkülönböztetni tőle, azok Kis-Ázsiáig, Közel-Keletig megtalálhatók. Na most ez a gekkó, ami nálunk előfordul, illetve az a 9. kerületi állomány, ez némi nyomozás után kiderült róla, hogy Délnyugat-Bulgáriából származik, ugyanis valaki, aki ott a 9. kerületnek egy pontján lakott, illetve lakik azt hiszem mind a mai napig, egy egykori hobbi állattartó, aki a 80-as évek végén Bulgáriába járt több hazai hobbi állattartóval hüllőket keresni, és onnan hozták ezeket haza. Ugye a 80-as években még a kommunizmusban járunk, tehát akkor magyaroknak a többsége nem nagyon jutott el olyan helyekre, ahol mediterrán hüllőfauna előfordult. Hát Jugoszlávia lehetett volna egy lehetőség, de ugye az sem volt egy könnyen megközelíthető az akkori rendszerben, nem volt olcsó sem, meg ugye oda is, ha jól emlékszem, 2 évente lehetett eljutni, és hát nyugatra meg még kevésbé, mert bár oda 3 évente el lehetett elméletileg jutni, de hát pénze nem sok embernek volt arra, hogy Görögországban, Olaszországban nyaraljon, nagyon kevés ember jutott el ezekbe az országokba, de Délnyugat-Bulgáriában, illetve Bulgária 2 pont az tényleg benyúlik a balkán-mediterrán klímájába, és ott ezek a balkáni-mediterrán hüllőfajok előfordulnak, úgyhogy a közép-európai egykori szocialista blokknak a hüllőkedvelői jártak ezekre a helyekre, így köztük a magyarok is.
És hoztak is haza
a 80-as években Délnyugat-Bulgáriában, és onnan hoztak haza hüllőket. Én kamaszkoromban még magam is vettem ott gyűjtő embertől ilyen kocsigekkókat, és volt nekem is egy pár évig, tartottam őket otthon, és én is egy fali terráriumot készítettem számukra, amit felakasztottam a falra, szépen falat építettem benne, nagyon jól néztek ki a gekkók, nagyon jól érezték magukat, és egy ugyanilyen terrárium a 9. kerületben leszakadt a falról, valószínűleg rosszul volt rögzítve, és a ripityára tört, és a benne lévő 6-8 gekkó szanaszét rohant. Ez valamikor 83-84-ben történt. És hát nem tudtam már a tulajdonosok begyűjteni őket, azok úgy szétszélettek a lépcsőházakban, a lakást elhagyták, stb. Úgyhogy már nem tudta begyűjteni őket, és évekkel később neki is feltűnt már, hogy a lépcsőházban egyszer csak megjelentek a lámpák környékén. Ezek a gekkók majd egyre távolabbi házakban is előkerültek. Nem csak ez a kis állomány lehetett az induló állomány, hanem volt még valaki, akinek voltak ilyen gekkói, őtől levettem szerintem én is annak idején az sajátjaimat, és állítólag talán tőle is megszökött néhány példány. Na mindegy, a lényeg az, hogy kellő számú kis gekkó szabadult ki akkor azokban a lakásokban a 80-as évek közepén, amelyek nagyon szépen rejtetten, éveken át, csak néhány ember szeme előtt, mert gyakorlatilag senki nem veszi észre őket, ott úgy elkezdtek terjedni a 9. kerületben. Mai napig nem tudjuk, hogy milyen távol terjedtek el, tehát ha a Ferenc körúttól nézzük, akkor talán a legtávolabbi példány, amelyik csak annyit tudunk róla, hogy valahol a Népliget környékéről került elő, ami azt jelenti, hogy már a 9. kerület külső, vagyis legalábbis az épített belvárosi résznek a legkülső részéről igen távolról került elő. De ez
azért, példányról beszélhetünk.
De ez azért nem biztos. Mert erre majd visszatérek, hogy hány példányról beszélünk, mert ugye az évek során, ami még bejött adat, az olyan 3-4-5 gekkóról jött adat, amelyekből néhányat be is fogtak, volt, aki tartotta őket egy ideig otthon, aztán elpusztultak, egy-két példány bekerült került múzeumba is, nem múzeumi gyűjteményekbe, de hogy nem tudtunk róluk. És én aztán elkezdtem utána nézni, hogy tulajdonképpen hol lehetnek ezek a példányok, mennyi lehet, meddig terjedtek. Úgyhogy az elmúlt 2 évben elkezdtük járni ezt a környéket, és próbálunk adatokat gyűjteni, és megmondom, az első évben hiába tudtuk, hogy ott kell legyenek a gekkók, mert tudtunk pontokat a Tűzolt utcából, a Tompa utcából, stb., de egyszerűen nem találtuk a gekkókat. Tehát nagyon-nagyon nehéz észrevenni. És aztán mégiscsak egy-két embernek sikerült azonosítani egy-egy állatot, amelyek rendszeresen ugyanott vannak, és meg lehetett találni, és újra meg lehet találni ezeket a példányokat ma házfalakon. Így kezdett összeállni, hogy körülbelül hol kell keresni őket, milyen típusú falakon, milyen típusú helyeken, hol bújnak meg jobban, milyen apró részleteket kedvelnek a házakon. Az kiderült, hogy viszonylag magasan ülnek, nagyon sokszor teljesen rejtetten, de például nem lehet őket látni a házfalon, viszont lehet őket hallani. Ugye a gekkók azok a kevés hüllő közé tartoznak, amelyek valódi hangot adnak ki, egy ilyen kis, mint a kis pici vasgolyókat kocogtatnánk össze, ilyen keke-keke-keke hangokat, ilyen viszonylag magas hangot, és hogyha az ember elég későn, amikor már ugye forgalom lecsillapodik, akkor időnként lehet hallani őket, és akkor az ember látja, hogy valonnan jön a hang, de a gekkót nem lehet látni, mert valami mögül szól, vagy egy utcatábla mögül szól, vagy egy légkondi mögül, vagy egy mozgásérzékelő mögül szól, tehát hogy nagyon érdekes módon nehéz őket megtalálni.
Főleg, hogy éjszakai állatok.
Éjszakai állatok, igen, ezt azért tudni kell, hogy nagyjából sötétedés után jönnek elő. Addig nem nagyon lehet őket látni, sötétedés után előbújnak, és kedvelik egyébként a lámpákat, az utcai lámpák által megvilágított részeket, mert hogy a rovarokat azt csalja, és a rovarok ott keringenek a lámpa körül, aztán időnként leszállnak a falon, amelyeket a gekkók megfognak. Ugye így kell őket keresni, de hát hogy ezeken a régi budapesti koszos, poros, elkormolódott, elporosodott házfalakon ezek a pici szürke gekkók iszonyatosan nehéz őket észrevenni. Úgyhogy nagyon jó szem kell hozzá, ugye zseblámpázni szoktunk, akkor ugye persze mindenki azt nézi, hogy mit keresünk, akkor nem hiszik el, hogy gekkókat keresünk, hát vagy bolondnak néznek, vagy betörőnek, vagy nem tudom éppen minek, de a lényeg az, hogy tényleg nem könnyű őket megtalálni, de most egyre több példány került elő, és hát van, hogy be tudunk menni ezeknek a bérházaknak a belső udvaraiba, amelyek úgy szintén kiváló helyek, és ott is nagyon nehéz őket észrevenni. Hát talán 1-2-t találtunk így, amelyek például a kapu mögötti lámpa fölött ott kuksolt, és ott leskelődött. Én is találtam ereszt csatorna mellett a koszos falon, de alig tudtam már kivenni, és nagyon hunyorogtam, és merezgettem a szememet, hogy tulajdonképpen jól látom-e, hogy gekkóról van szó, és aztán persze egy teleobjektívvel vakuval rávillantva már elég világos volt, hogy egy gekkóról van szó, tehát nem könnyű őket észrevenni. Elég sok lakót is megkérdeztem most már, meg üzlettulajdonosokat. 1-2 ember mondja, hogy tud róluk, tehát látta őket, meg van a házban. 1-2 ember jelezte is, hogy ő fogott is a lakásában, a szőnyeg alatt, vagy a függöny mögött néha előkerült. Van, ahol beleesik a fürdőkádba, és nem tud kijönni. Nagyon sok gekkóval ellentétben, hogy tudjuk azt, hogy a gekkók képesek feltapadni üvegfalra is, de az azért van, mert olyan speciális új lemezeik vannak, amelyek elektrostatikus vonzással fenntartja őket a felületeken. De most ennek a kis kocsi gekkónak ilyenje nincsen, neki csak karmai vannak, tehát neki nincs tapadója, ezért ő csak a falnak a különböző érdességén tud megkapaszkodni, ezért nagyon gyakran plafonra nem tud tapadni, mint a legtöbb gekkó. Sok gekkó tud plafonra tapadni, ők nem annyira, de ennek ellenére nagyon magasra föl tudnak kapaszkodni. És így a fürdőkádakból például nem tudnak kijönni, hogyha belesnek egy fürdőkádba.
Városi populációkról beszéltél eddig, ezek elszigetelt jelenségek, ki tudja, hogy honnan, hogyan kerültek ki és maradtak életképesek. A természetben megjelenhet-e az a faj, amiről most beszéltünk, a kocsi gekkó?
Azt gondoljuk, hogy nem. Pont azért nem, mert ez azért egy melegebb klímához alkalmazkodott, és a téli időszakot pusztán az emberi jelenléttel tudja átvészelni, vagyis azért, mert fűtünk. Ha kikerülne a természetbe, valószínűleg, hogy nem volnának meg azok a viselkedési elemei, ami által át tudná vészelni akár a közép-európai teleket, mint amilyen a miénk, és és nem hinném, hogy megmaradna természetes körülmények között. Ami valószínűsíthető, hogy előbb-utóbb Budapest belvárosát teljesen be fogja népesíteni. Tehát ott az egész belvárosban valamennyi időn belül meg fog jelenni. Most egyelőre nem tudjuk, hogy a 9. kerületben mekkora területen elterjedt. Viszonylag nagy területen tűnik, de hát azért így ez egy ilyen negyed kerületnyi területről beszélünk, vagy még kisebbről, ami ugye az elmúlt 40 évben zajlott le. Tehát ahhoz, hogy egész Budapestet benépesítse, itt valószínűleg, mert hogy a belvárosi részt benépesítse, azért még sok évtizedre szükség van.
Minden potenciális, vagy minden invazív faj, akármilyen ártalmatlannak tűnik, vagy az is, de mégis ökológiailag problémát jelent. Ennél a fajnál mi a helyzet?
Ennél a fajnál olyan nagyon nagy veszélyeket nem látunk, mert hogy a hazai hüllő fajainkkal nem nagyon kerül versengésbe. Az egyetlen olyan faj, amelyikkel valamilyen mértékben versenyezhetne, az a faligyík, de a faligyík az nappali állat, a gekkó meg éjszakai állat. Így valószínűleg, hogy semmiféle versenytársként nem jelentkezik a hazai fajok számára. Egy potenciális problémát okozhat, ha például a kezdő populációnak voltak olyan parazitái, amelyek mondjuk a hazai herpetofaunában a hazai fajok számára ismeretlenek, valamilyen mediterrán otkák vagy egyebek, ezek átmehetnek mondjuk a faligyíkra, ezek okozhatnak problémát, esetleg hordozhatnak olyan vírusokat vagy patogéneket, amelyek a hazai hüllőkre veszélyesek lehetnek, hogyha a populációik összeérnek. Már pedig itt azért a kerületben valószínűleg, hogy összeér a populációk, mert faligyíkok, ha a külső részeken biztos, hogy jelen vannak a házak között, és akkor már lehet kapcsolódás a hazai herpetofaunával. Tehát ez a potenciális veszély megvan. Emberre nézve valószínűleg teljesen ártalmatlan, igazából max annyi a fő probléma vele, hogy emberek egy része negatívan viszonyul hozzájuk, tehát hogyha megjelenik a lakásba, akkor kisebb fajta pánikot kelthet, de egyébként nagyon tetszetős külsejű állatok, abszolút félnek az embertől, semmit nem csinálnak velünk, csak élik a maguk életét, egyébként meg összeszedik a rovarokat a házból, úgyhogy ilyen értelemben nincs velük gond. Az más kérdés, hogy apró pici ürüléket ott hagynak a lakásban is, hogyha bent laknak, de én azt gondolom, hogy légy is és minden más is hagy ilyeneket, úgyhogy szerintem ez viszonylag nagy mértékben tolerálható, a porszívóval el lehet távolítani ezeket, de olyan pici ez, hogy nem hinném, hogy ez különösen feltűnne valakinek. Tehát, hogy emberi szempontból teljesen ártalmatlan lényekről van szó.
Az elmúlt percekben a hazánkban élő gekkókról dr. Babocsai Gergelyt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület két éltű és hüllővédelmi szakosztályának elnökét hallották. Most Vojnics András Utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 43. része hangzik el, felolvassa Szívós Győző.
Március 26-tól március 29-ig. A mostani Kenya-kör első célpontja a Kenya-hegy. Telekiék is esőben érkeztek ide, igaz ők októberben a kisesős évszakban. A mai Naromoru nevű településtől nem messze Ndoro mellett táboroztak. Hőnel nagyszerűen írta le az esőzés hatását. Az esős évszaknak örvendetes következménye, hogy a vad nem lévén többé, mint a száraz évszakban, bizonyos itatókhoz kötve, mindenfelé elszóródott, hogy a friss, gyorsan növő fűszálat lelegelje. Az erdőkön, mezőkön, amelyek kiaszva tegnap még szürke és sárga színű képet nyújtottak, ma már minden szál kihajtott, és csak hamar zöld színben díszlett. A kopár Ndoro mint egy varázsütésre kerté alakult. A természetnek ezen hirtelen újjáéledése egyike volt a legmeghatóbb jelenségeknek, amelyet egész utunkban tapasztaltunk. A Kenya-hegy lábánál ismét felkerestük a Brown birtokot. Ezúttal a házi úr, Monty Brown is otthon volt. 60 év felé járó, szikár, alacsony, megnyerő szívélyességű ember. Házából nyugodtság, visszafogott kényelem és magától értetődő elegancia sugárzik. S bár rég elmúltak a gyarmati idők, inas, szobalány, szakács, kertész, sofőr és titkár azért még akad. A Kenya-hegy környéke a kikujuk földje. Teleki nagy csatákat vívott a harcias néppel, s meggyűlt velük a bajuk az angoloknak is. A kikujuk voltak az 50-es években megerősödött függetlenségi mozgalom élharcosai. Az ő nevükhöz fűződik a nem ok nélkül rettegett Mau-Mau mozgalom. Akkoriban a gerillák éjszakánként bekopogtak a fehér telepesekhez, és mindenkit legyilkoltak, akit ott találtak. Férfiakat, asszonyokat, gyerekeket, sőt a fekete szolgákat is. Vezetőjük az öreg Amzee volt, ismertebb nevén Jomo Kenyatta. Később elismert és megbecsült politikus. Kenyából ő csinált független államot, pedig a mesterséges határok közé szorított és sok nemzetiségű afrikai országokban ez ugyancsak nehéz. Kenyatta bölcsességére jellemző, hogy utódjául nem egy nagy törzsből választott vezetőt, hanem egy kicsiny, jelentéktelen etnikumból, a Kalenjinből. Talán ezért sikerült az új elnöknek, Arap Moynak elkerülni a nagyobb törzsi zavargásokat. Az is sikeres húzás, hogy az államnyelv a szuahéli és az angol. Kenyában 20 nagyobb és számtalan kisebb törzs etnikum él, ezek összefogása másképpen elképzelhetetlen lett volna. A kikujuk szorgalmas földművelők. Szépen ápolt földjeiken sok zöldségfélét, főleg sárgarépát és paradicsomot, aztán burgonyát, körtét és barackot termelnek. A banánt, a kávét, a kukoricát és a búzát nagyobb ültetvényeken találjuk. Sok a bővízű folyó, patak, és szinte minden négyzetcentimétert gondosan megművelnek. Sok a dúsgyapjú birka is. Ez a kikujú felföld 2000 méteres hűvös és csapadékos magasságában nem meglepő, mégis meghökkentő a sok fehérusankás, fekete arc. Azt mondják, hogy ez a helyi népviselet. Igaz, a táj csaknem kárpáti, fenyvesek, zúgó patakok, jéghideg források jellemzik. Néprajzosaink lent maradtak, nekik más dolguk van, mi pedig elindultunk a Kenya Nemzeti Parkba. 3045 méter magasságban 10 ágyas faház várt bennünket, idáig kocsival fel lehet jutni. A Kenya-hegy a Kilimandzsáro után Afrika második legnagyobb vulkánóriása. Csúcsa 5000 méter fölé emelkedik, 5199 méter. Másmilyen, mint tanzániai társa. Az egyenletesen emelkedő hegylábból meredeken szökik az ég felé az eljegesedett sziklacsúcs. Telekiék idején a Kenya-hegy vadászparadicsom volt. Sátruk mellett oroszlán bömbölt, elefántok trombitáltak és orrszarvuk döbörögtek. Sok volt az azóta kipusztult zebrafajból, a kvagából is. Ma elefánt és oroszlán csak látogatóban érkezik, s a rég kilőtt orrszarvuk betelepítésével, tenyésztésével egy amerikai házaspár foglalkozik. Állataikat valóságos magánhadsereg őrzi. 3000 méter felett hamisítatlan köderdő fogadott. A dús növényzet mindig nedves. A talajt hatalmas páfrányok, a korhat fákat vastag mohaszőnyeg borítja. Az ajnövényzetben piros liliomok bújnak meg, kelyhükben bogarak és darazsak lapulnak. Persze megfogtam őket. A giriszta öntéssel is megpróbálkoztam nagy sikerrel. A módszer az ürgeöntéshez hasonlatos. A giriszta bőre nagyon érzékeny. Például a nagyon híg, formalinos oldatot is utálja. Ha pár vödör kissé formalinos vízzel felöntjük a giliszta gyanús helyeket, pár perc múlva megjelennek a földfelszínén a menekülő giliszták. Amíg dolgoztam, a környező fákról nagy irigységgel nézték a majmok, amint csipesszel összeszedtem a zsákmányt. A giliszta finom falat. Ők is nagyon szeretik. Este az erdő szélen gyűjtöttem. A lámpára csak kevés rovar repült, de ahány, annyiféle. Ezt úgy mondjuk, hogy nagy a diverzitás. A rovarvilág itt szemre olyan, mint a mérsékeltövön. Egyáltalán nem trópusi kinézetűek. Másnap egész nap gyűjtöttem. Girisztákat, bogarakat, meg hüllőket. Különösen a kaméleonokkal volt szerencsém. Ezek szokás szerint hol a fejemre, hol az ölembe estek. Közben egy horrorfilmbe illő jelenetet éltem át. Reggel a szokottnál tovább aludtam, s arra ébredtem, hogy nyikorogva nyílik a faajtó, és egy nagy szőrös kéz tapogat a zár után. Majd mielőtt felocsúttam volna, kék majmok jókora hordája rontott be. Fél méteresnél is nagyobb állatok. Áldász küzdelmet vívtam, mire az utolsót is kivertem a szobából. Magukkal vitték a gondosan előkészített reggelimet és egy csomó más élelmiszert. A csapat ugyanaznap hajnalán elindult a csúcs felé. Safi így mesélte el az eseményeket. Hajnalban, mikor nekivágtunk az útnak, még sötét volt. Fantasztikus fák alatt mentünk, amelyeken még fantasztikusabb zúzmószak ellengedezett. Még sötétben kezdődött a lassú, egyenletes és kimerítő kapaszkodás. A mocsáréten különösen fárasztó volt a járás, mert lábszár középig merültünk a híg fekete sárba. Az aznapi feladat rettentő nagy volt. 20 kilométert kellett megtenni felfelé, legyűrni 1300 méter szintkülönbséget, és estére még vissza is akartunk érkezni. Főnök Gyula és higanymozgású Béla előre tört. Csak hamar el is vesztettük őket a szemünk elől. Galácz András is elvált tőlünk, visszament a kunyhóhoz, ahol Vojnics a duduival foglalkozott. Kalabaska doktor, ezt a nevét Kubi onnét kapta, hogy rengeteg tökedényt, kalabaskát vásárolt össze a maszájoktól, és professzor Martin, vagyis osztrák barátunk Zéger, szintén előre ment, mi hárman maradtunk Jancsival és Dokival. Lassan mentünk, mert Doki nem nagyon bírta. Az előző nap feltörte a lábát a cipő, s most Vojnics bakancsába mászott, ami viszont a tulajdonos a lábát törte fel. Jancsi a statívot cipelte, én megfilmeztem. Igen, a nehéz statívval másztunk fel a hegyre, ami különben egy marhaság, de legalább tudtam madarakat filmezni. Felérkeztünk a gerincnek a peremére. Innét már látszott a csúcs. Egy pillanatra. Akkor jött egy felhő, és annyi. Balra lefelé húzódott a Teleki völgy. Ma is így nevezik. A Teleki völgy oldalában feljebb kerülve feltűntek a szenéciók, hatalmas többfelé elágazó példányok. A völgybe újabb és újabb felhőtömegek nyomultak a csúcs felé. Két ilyen felhőtömeg között pillanatokra kisütött a nap, közben viszont állandóan esett. Egy szenéció alatt utolértük Kubit és Zégert. Ott ültek és beszélgettek. Zégernek már elege volt a mászásból, de rávettük, hogy tovább jöjjön. Jó pofa volt a vasalt városi nadrágában, a két lába köré lábszárvédőként nejlonzacskókat tekert. Elérkeztünk a Teleki patakhoz. A túloldalon még inkább emelkedett az ösvény, fura füttyöket hallottunk és titokzatos mozgásokat láttunk a háttérben. Friss leopárdnyomokat is találtunk a sárban. A ködből váratlanul farkatlan szőrmók állatkák, mormoták bukkantak elő. A mormoták füttyögettek, az eső esett, Doki azért káromkodott, mert már az András cipője is törte a lábát, Jancsi azért, mert beázott a bakancsa. Én meg a napot átkoztam, amiért nem süt, és nem tudok dolgozni. Az emelkedő alján táblát találtunk, hogy a Teleki ház 200 méter. Semmi, azt gondoltuk, aztán csak mentünk, mentünk. Mire kiderült, hogy a 200 méter a szintkülönbség, és nem távolság. Mindegy. Azért elértük a Teleki házat. Gyula és Béla már rég ott voltak, s a nap is kisütött. A jelzőtábla felirata Teleki hát, 4300 méter. Teleki annak idején idáig jött fel, de visszafordult, mert nem hozott magával meleg ruhát. Ezt egyébként 100 évvel később Gyusziék is megtették. És az eső is éppen úgy esett 100 évvel ezelőtt, mint most. Lefelé Kalabaska doktor cipelte a statívot, közös megegyezéssel. Vagy 200 méterrel odább 200 mormota ült a sziklahasadékban, és engem megütött a guta, mert elfogyott a filmem. Mérgem csak fokozódott, amikor kiderült, hogy világhírű földrajztanár társam eltévesztette az utat, és lefelé menetben fel kellett mászni egy vizes, csúszós hegyoldalba. Kubi le is zúgott egy szikláról, de a statív szerencsére a mocsárba esett, és nem lett semmi baja. Mentünk tovább a csöpögő és reszkető földrajztudóssal, közben magam is többször térdig süllyedtem a mocsárban. Végül egy vízfolyásban kötöttünk ki, és ebben addig ereszkedtünk, amíg a telihold fényében meg nem láttuk a kunyhót. Innét már csak 5 kilométert kellett gyalogolni. Bebújtunk a hálózsákokba, és még vetkőzés közben elaludtunk.
Vojnics András utazása a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 43. részét hallották. A felolvasó Szívós Győző, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Ezzel már az Erdőfohásza véget ért. Búcsúzom, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Karkus István nevében is. Tikovics Ernőt hallották.